Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a piaristákhoz. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A Szentatya gyásztávirata Ayuso bíboros halálára. A népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent első vasárnapjára. Ferenc pápa a piaristáknak. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A kalazanci Szent József által alapított piarista lelkiségű család szerzetes és világi tagjait fogadta egyesülésük 75. évfordulóján a pápa. Alapítójuk karizmáját követve nagylelkűen és kreatívan keressék korunk szegényeinek megsegítését. Ápolják a természetes emberi kapcsolatokat, kerüljék a virtuális világot.
A San Giuseppe Calasanzio il Signore ha ispirato di dedicare la vita all'educazione dei giovani, specialmente dei piccoli e dei poveri.
Kalazanci Szent Józsefnek az Úr azt sugallta, hogy szentelje életét a fiatalok nevelésének, különösen a kicsinyek és a szegények szolgálatában, mint őrző angyaluk, ahogy ő maga nevezte tanítói hivatását. Az ő lelkiségét követő férfi és női szerzetesek, világiak folytatják művét, mely a századok során immár 4 földrészen gyökeret vert. A Szentatya 2 fő szempontot bízott rájuk megfontolásra. Bátran engedelmeskedjenek a gondviselésnek, illetve gondozzák a személy átfogó fejlődését. A tehetős családból származó Kalazanci Józsefet valószínűleg egyházi pályára szánták, rangos megbízásokkal érkezett Rómába, de nem habozott feje tetejére állítani életprogramját, hogy a városi utcagyerekek szolgálatába állítsa magát. Így születtek meg a kegyes iskolák. Nem annyira egy előre megtervezett és garantált projekt következtében, hanem sokkal inkább egy derék pap bátorságából, aki hagyta magát megszólítani a szükséget szenvedő felebarátok által, ott, ahol az Úr megmutatta neki. A pápa ezért most arra szólította Kalazanci Szent József követőit, hogy ugyanilyen nyitottsággal és gyorsasággal hozzák meg döntéseiket, túl sok számítgatás nélkül, legyőzve a félelmeiket és kétségeiket, különösen napjaink új szegényei előtt. Érdemes lenne ezeket az új szegénységi formákat összeírni egyszer, fűzte hozzá a Szentatya, majd arra bátorította őket, hogy ne féljenek belevágni, és válaszoljanak a szegények szükségleteire. Ne ragaszkodjanak feltétlenül a múltban bejáratott utakhoz, hanem változtassanak módszert és látásmódot, ha kell. Bizalommal hagyatkozzanak gyökereikre, híven karizmájukhoz. A másik szempont a személy átfogó fejlődése. Ezzel kapcsolatban a pápa rámutatott. A kegyes iskolák nagy újítása az volt, hogy a szegény fiataloknak a hit igazságai mellett általános oktatási tárgyakat is tanított, a lelki és az értelmi képzést egyesítve segítette őket érett és rátermett felnőtté válni. Profétai választás volt ez abban az időben, ami ma is teljes mértékben megállja a helyét. A személy 3 intelligenciáját kell harmonikusan egyesíteni, vagyis az elme, a szív és a kéz intelligenciáját. Ezáltal összhangot teremtenek önmagukban és másokkal is egy olyan világban, ami egyre inkább szétforgácsolja az érzelmeket és a tudást, a kapcsolatokat pedig az individualizmus irányába tolja. Ferenc pápa nyomatékosan kérte, hogy az úgynevezett normális kapcsolatokra neveljenek, ahol az emberek egymás szemébe néznek, nem pedig virtuálisan, a telefonjukon keresztül beszélgetnek. Elmesélte egy püspök történetét, akit a rokonok étterembe hívtak vasárnap ebédelni. A szomszéd asztalnál egy 4 tagú család ült, apa, anya és 2 gyerek. Mind a négyen a telefonjukba merültek, és nem beszéltek egymással. A püspök erre óvatlanul felállt, odament hozzájuk, és azt mondta. Milyen szép család vagytok. Miért a telefonotokkal beszélgettek? Miért nem egymással, ami sokkal jobb? Ezt hallva melegebb éghajlatra küldték, és tovább folytatták, amit eddig. Ez szörnyű, az egység hiánya, mondta szomorúan a pápa, majd ismét azt kérte, hogy a gyerekeket tanítsák meg ennek a három intelligenciának a használatára, hogy egységben legyenek önmagukkal, társaikkal és a világgal. Végül a Szentatya köszönetet mondott a piarista lelkiséget követő szerzetesi és világi családnak munkájukért. Örömteli az összefogásuk, hogy megosztják egymással irgalmas szeretetről való tapasztalataikat a testvérek szolgálatában. Ez Jézus stílusa, és az egyház stílusa is. Köszönet ezért és mindazért, amit tesztek, mondta a pápa, majd szívből jövő áldásával búcsúzott, imáikat kérve személyére.
A pápa gyásztávirata Ayuso bíboros halálára, a népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa halála miatt. Méltatta az egyház érdekében végzett, fáradhatatlan szolgálatát. Ferenc pápa gyásztáviratában megemlékezett Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíborosról. Minden apostoli tevékenységben mindig az a vágy éltette, hogy szelídséggel és bölcsességgel tanúskodjon Isten emberszeretetéről, azáltal, hogy a népek és a vallások közötti testvériségért munkálkodik. Ayuso bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa november 25-én 72 éves korában hunyt el. A spanyol bíborost a római Gemelli kórházba szállították, és nagy hittel elviselt hosszú betegség következtében halt meg. A pápa táviratát Dávid Costa Dominguez atyának, a Jézus szentséges szívének komboniánus misszionáriusai általános helynökének címezte. Ehhez a rendhez csatlakozott 1973-ban Ayuso bíboros. Komboni Szent Dániel lelki gyermekeként emlékezett rá a pápa, aki 2019-ben nevezte ki a más vallásokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó dikasztérium élére Jean-Louis Thoran bíboros után. Számos nemzetközi apostoli útjára elkísérte a pápát. Ferenc pápa szeretettel és csodálattal méltatta ennek a testvérnek a munkáját, aki példamutató odaadással és lelki érzékenységgel szolgálta az evangéliumot és az egyházat. A pápa a nagy háláját fejezte ki azért a szolgálatért, amelyet nagylelkűen felajánlott először buzgó misszionáriusként Egyiptomban és Szudánban, majd az arabisztikai és iszlám tanulmányok pápai intézetének, a Pizájnak elnökeként, végül pedig a római kúria szolgálatában, a vallásközi párbeszéd dikasztériumánál. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárására üdvözölje ezt a hűséges szolgát a mennyei Jeruzsálemben. Miguel Ángel Ayuso Gihot 1952. június 17-én született Sevillában, Spanyolországban. Hívő katolikus családban nőtt fel, 9 testvér közül az 5. Sevilla keresztény és iszlám örökségének egyedülálló keveréke mélyen befolyásolta a vallások közötti megértés iránti érzékenységét. Kezdetben jogi tanulmányokat folytatott, majd szerzetesi elhivatottságot érzett, és 1973-ban csatlakozott a komboniánus misszionáriusokhoz. 1980-ban szentelték pappá, felsőfokú tanulmányait Rómában folytatta, ahol az iszlám tanulmányokra specializálódott. Ayuso bíboros halála után számos részvétnyilvánítás érkezett más vallások képviselőitől is a Vatikánba, hangsúlyozva nagy emberségét és a vallásközi párbeszéd előmozdításában végzett munkáját. A temetési szertartására november 27-én délután 2 órakor került sor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. A liturgiát Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezette, bíborosok, érsekek és püspökök koncelebrálásával. A szentmise végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és a búcsúvétel szertartását. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Az egyetemes béketanáccsal tartott találkozóján Ferenc pápa kiemelte, hogy bármit, amit érdemes megtenni, az nem könnyű. Ferenc pápa hétfőn délelőtt találkozott az egyetemes béketanács ifjúsági delegációjával. Arra kérte a résztvevőket, akik különböző vallási és kulturális háttérből érkeztek, hogy a reményt, a párbeszédet és a megbékélést helyezzék munkájuk középpontjába, mint a béke nagymesterei. Beszédében a pápa méltatta a fiatal küldöttek elkötelezettségét a béke mellett a Szentföldön, amelyet, mint mondta, ismét a konfliktusok sötét felhői borítottak be. Hangsúlyozta, hogy idealizmusuk és kreativitásuk miatt a fiatalok kulcsszerepet játszhatnak a béke folyamatban. A pápa azonban rámutatott, hogy a feladat nem könnyű, ezért három rövid gondolatot ajánlott nekik megfontolásra. Kiemelte, hogy a fiatalok képesek begyógyítani a régi sebeket és félretenni az előítéleteket. Ugyanakkor óvaintett az ideológia veszélyétől, mondván, hogy az gátolja a kreativitást és a szándékot, hogy jót tegyünk. A múlt sérelmeihez és előítéleteihez való egészségtelen ragaszkodás soha nem vezet valódi és tartós békéhez, nyomatékosította a pápa. A párbeszéd az egyetlen út a békéhez, figyelmeztetett a pápa, felszólítva a fiatalokat, hogy keressék a közelséget másokkal, és segítsék elő a kölcsönös megértést. Ezt követően a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájából idézett. A párbeszéd révén a fiatalok a béke nagyszerű mestereivé válhatnak. A pápa ezután a remény fontosságáról beszélt, különösen a háború, a szegénység és a diszkrimináció láttán. Az ilyen problémák arra vezetnek bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy a párbeszédben való részvételünk hiába való, mert kevés konkrét eredményt hoz. Azokban a pillanatokban, amikor ilyen gondolatok csábítanak bennünket, fontos emlékeznünk arra, hogy bármit, amit érdemes megtenni, nem könnyű. Áldozatra van szükség, és készen kell állni arra, hogy minden nap újra elkötelezzük magunkat, különösen akkor, ha úgy tűnik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi akarjuk. Beszéde végén a pápa arra buzdította hallgatóságát, hogy tartsák életben a reményt.
Felnézés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Olvassuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 28. versben. 23. János pápa 1958. novemberében szülőföldjének, Bergámónak zarándokait fogadta, s hozzájuk intézett beszédében felelevenítette életének egyik kedves epizódját. Elmondta nekik, hogy mindössze 7 éves volt, amikor édesapja a szomszéd faluba egy zarándoklatra vitte magával. Útközben nagyon elfáradt, és ekkor édesapja vállára vette. Mivel még nagyon kicsi volt, a nagy tömeg miatt nem látott semmit az eseményekből, ezért rángatni kezdte édesapja kabátját, aki ekkor újra a vállára vette. Most már boldog volt, hiszen a magasból mindent látott. Azóta 70 év telt el, zárta szavait a pápa. De ma is emlékszem édesapám akkori mozdulatára, sőt, csodálatos jelkép lett számomra. Mert még ma is, amikor elfáradok és nem látok tisztán, kérem a mennyei atyát, emeljen a vállára. Advent első vasárnapján az evangéliumi rész első sorai a jelekre való figyelés fontosságára hívnak meg. Készen létre, éberségre, kiélezett figyelemre, a hétköznapokban is. Jézus Krisztus visszajövetelekor a nap elsötétedik. A hold nem fénylik többé, Mit jelent ez? Azt, hogy minden itteni ragyogás és szemfényvesztés eltűnik. Minden világossá válik. Az is, hogy sokféle magamutogatásom mit sem ért. Ha felemelem fejem, észreveszem a jelenlevőt. Nehéz helyzeteimben Szent Pió atya szép hasonlata segíthet. Szerinte ez a világ olyan, mint amikor egy kisgyermek a varrogató édesanyja lábánál ül, és időnként feltekint édesanyja munkájára. Alulról nem lát más, mint összevisszaságot, fura vonalkákat, és nem érti édesanyja munkájának értelmét, így ki is fejezi nem tetszését. Ekkor az édesanyja lehajul, és megmutatja gyermekének a kézimunka színét. A gyerek pedig elcsodálkozik a kézimunka szépségén, és megérti azt, hogy a munka fonákjának túloldalán csodálatosan szép annak a színe. Ez adja meg annak értelmét. Az egyetlen helyes magatartás minden nehéz helyzetben ez. Megállni és felemelni tekintetemet. Felülemelkedni azon a helyzeten, amelyen nem látok át. Ha ki akarok jutni a ködből, felmehetek a magaslatra, és minden másképp látszik, ahogy ezt Pilinszky János Aranykori töredék című versében megfogalmazza. Minden tetőről látni a napot. A sok ellentmondás, a sok okoskodás inkább lehúz, mint felemel. Ha őszinte vágyjal emelem fel tekintetem és szívem Isten felé, ő lehajol, és megmutat valamit önmagából, ami segít a még nagyobb emelkedésben. Felemelő tapasztalatban lesz részem. Emeljen fel tekintetemet és szívemet, hogy felülről kérjem a választ, és sohasem kívülről. Kívülről sohasem kapok biztos választ. Ha felülről kérem, belül is megértem. Ő jelen van akkor is, amikor ezt nem veszem észre, mert topzódásban, részegeskedésben vagy evilági gondokban vagyok belemerülve. Mámorosan nem is lehet tisztán látni. Éberségre, józonságra van szükség, hogy észrevegyem a jelenlévőt. A parúzia szó eljövetelt jelent. Ám a szó még alapvetőbb jelentése jelenlét, hiszen Krisztus nem ment el. Krisztus eljövetele a jelenlétének felragyogása, nyilvánvalóvá válása lesz. Az a pillanat, amikor majd mindenki felismeri őt, a jelenlévőt. Hatalom és dicsőség. Ha felemelem tekintetem, meglátom Krisztus dicsőségét és hatalmát. Jézus Krisztus visszajövetele megrendíti az eget és a földet, minden evilági erő összeomlik. Ekkor rádöbbenek arra, hogy az itteni erősek ideje is lejár. Jézus Krisztus hatalma, megtartó ereje nyilvánvalóvá lesz. Mennyire vak vagyok sokszor, mennyire képtelen arra, hogy meglássam a jelenlévőt, mert elnehezedett a szívem a mámortól, vagy mert a szomorúságtól már nem vagyok képes meglátni őt, a jelenlévőt. Advent tegyen gyermekké, látóvá, várakozóvá, hogy részem lehessen abban az örömben, amely nem megvásárolható. Ezt a megértést kérhetem magamnak, kívánhatom másnak. Ez a legjobb.
Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el,
Diós István atya felolvasásában.